hallottak. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosítására. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak el meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4 millió 300 ezer beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte Vitézi Dávid a Facebook oldalán. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon, amit 3 éve zártak be, az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatás forgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. A bejegyzés szerint a vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A miniszter úgy fogalmazott, a vonal újranyitása mellett a járműpark megújítása is elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban 21. századi szolgáltatást adjanak az utasoknak. A regionális és elővárosi vasútvonalakra új, modern, alacsony padlós és klimatizált motorvonatokra van szükség, ezek beszerzésének előkészítésén is dolgoznak. A részletes menetrend elérhető a MÁV csoport utastájékoztató rendszereiben és a MÁV Plus alkalmazásban. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, ezt mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután a katonai és légiparádé lesz, amelyet a rakpartról lehet majd megtekinteni. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A Városligetben a Honvédség tart egésznapos programot, míg 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margit szigeten. A budai várban idén is lesz mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyett a protestáns sokadalom is. A Szentjobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. A rendezvények részletes programjait az augusztus20.hu oldalon találhatják meg az érdeklődők.
Az időjárásról.
Csütörtökön túlnyomóan derült napos csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, Búzán Zsóri vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak Dancsó Zoltán, a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség lelkészének szolgálati útjáról, az egyháztáji Dalikátesz működéséről, de előtte a Reformátusok Szárszói konferenciájáról, amely arra keresi idén a választ, hogy megférhet-e egymás mellett a digitalizáció és a hit. Ezt a témát járják körbe idén augusztus 13 és 16 között Balatonszárszón. A témáról és a részletekről Zila Gábort, a Szervező Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét kérdeztem. Az idei szárszói konferencia témája a digitalizáció és a hit. Miért ezt választottátok a fő irányvonalnak?
Ugye azt látjuk, hogy digitális korszakban élünk, egyre több már a digitális benszülött a társadalomban, akik ráadásul már nem csak gyermekek, hanem felnőtt alkotó tagjai a közösségeinknek, és azt érezzük, hogy ez egy kikerülhetetlen téma. Ráadásul igen-igen időszerű, mert azt látjuk, hogy nem csak egyszerűen digitalizációról beszélünk, hanem a mesterséges intelligencia előretörés, és ezek azért felvetnek kérdéseket folyamatosan a közösségeink életén belül.
Nyilván egy nagyon érdekes irányba is elmehetnénk be a beszélgetésbe, ha csak arra gondolunk, hogy hány fiatal az AI-jal beszéli meg a problémáit, ahelyett, hogy mondjuk akár a gyülekezete lelkipásztorához fordulna, tehát ez is egy téma lehet, de mégis milyen előadásokban járjátok körbe ezt a témakört?
Alapvetően három fő irányból járjuk körül, és a cél itt inkább az, hogy nem a tuti megmondása, hogy tehát nem azt szeretnénk, hogy mit megmondjuk a tutit, hanem azokat a kérdéseket szeretnénk felvetni, ami bennünket is feszítenek, és azt gondoljuk, hogy egy ilyen konferenciának, egy ilyen találkozónak az a legnagyobb erénye, hogy meg tudjuk ezeket a kérdéseket közösen beszélni. Így alapvetően egyáltalán egy ilyen definiáló beszélgetés, témakör vetődik fel. Egyáltalán mi ez az AI, kell-e tőle félni, mit kell vele kezdeni, mit lehet vele kezdeni, mit nem lehet vele kezdeni. A másik fontos témakör az az, hogy mi milyen jogi és milyen jogalkotási feladatokat ró ránk adott esetben ez a kérdés, ha egyáltalán ró ránk, lehet, hogy semmi dolgunk nincsen vele. Mi azért ebben az időpillanatban úgy gondoljuk, hogy itt még mind az állami, mind az egyházi jogalkotónak lesz ezzel feladata, úgyhogy ez egy másik szempont. A harmadik szempont pedig az, vagy harmadik dolog pedig az, hogy mit kezdünk ezzel a különböző szakterületeken, így elsősorban a gyülekezeteink életében lehet ez bármire használni, mire lehet használni az egyházunk életében, és hát nyilván az oktatásban, ahol ez felhasználható vagy felhasználandó, így az oktatás területét is fogjuk érinteni.
Kiket sikerült megnyerni az előadók személyében?
Alapvetően elmondhatjuk, hogy Csánki Attal és Gyula Balázs, aki a Károly Egyetem kancellárja, emellett pedig a területnek jogi szempontból szakértője, őt mondjuk kiemelném, mint aki a jogi területről fog beszélni az előadók között. Koren Balázs, aki a Jettel Prosuli programjának a vezetője és oktatás területén elég sok mindent sikerült már kitapasztalnia, kikutatnia. A mesterséges intelligencia, digitalizáció kapcsán ráadásul hitvall evangélikus testvérünk, úgyhogy így és teológiai szempontból is többen körbe fogják járni ezt a témát, hiszen ennek mind-mind-mind van hitéleti szempontja is, így például Ceglédi Péter Pál lelkipásztor testvérünket említeném, hogy minden területről hozzak be egy-egy embert, egy-egy előadót.
Mettől meddig is tart most a konferencia?
Augusztus 13-án kezdődik csütörtökön délután a főelőadással és pódiumbeszélgetéssel, majd augusztus 16-án vasárnap az úrvacsorás istentisztelettel zárjuk le az együttlétünket. Ezen az istentiszteleten Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke püspök fog igét hirdetni.
Most beszéltünk az előadásokról és inkább a szakmai oldalról, illetve a nyitó és záró alkalomról, de közte milyen programokkal készültök még?
Alapvetően készülünk ott módon egy kis kulturális programmal is. Csütörtök este lesz egy meglepetés koncertünk, és természetesen igyekszünk szinergiába hozni különböző eseményeinket is. Megjelennek adott esetben a Bórum, a református ízeképviselői, és ami fontos, hogy minden reggelt közös kisebb csoportokban történő áhítattal, ima közösséggel kezdünk, és természetesen minden este áhítattal zárjuk le az aznapi közös gondolkodást. A célunk az, hogy a napközben pedig az előadások mellett minél több pezsgő beszélgetést tudjon lezajlani, úgyhogy erre is igyekszünk teret biztosítani és lehetőséget adni az érkezőknek.
Általában hányan vesznek részt egyébként a konferencián, és hány főre számítotok idén?
Alapvetően nem feltétlen hiszünk a számháborúban, én azt gondolom, hogy az lenne a fontos, hogy minél többen eljöjjünk, minél többen hallassuk a véleményt. Van egy korlátja természetesen azért a befogadó képességnek, ez egy 200 fő körüli létszám, amit be tudunk fogadni. Ennyi embernek tudunk szállást, teljes ellátást biztosítani, de emellett van lehetőség arra, hogy napi jegyekkel is be lehessen jönni egy-egy napot meghallgatni.
Ez nyilván a helyieknek vagy a környékbelieknek lehet potenciálisan érdekes.
Vagy a Balaton
a nyaralóknak. Így van. De azért a többiek gondolom kihasználják a lehetőséget, és kezdettől végig ott vannak. Honnan szoktak érkezni a résztvevők?
Igazából azért vagyok nagyon hálás, hogy teljes Kárpát-medencét lefedjük az érkezőkkel, úgyhogy tényleg mindenhonnan, határon, innen és túlról szoktak érkezni vendégeink, résztvevőink erre a konferenciára.
És akár családi program is lehet, mert amint láttam, 6 éves kor körül is már várjátok, fogadjátok a résztvevőket.
Így van, az nagyon fontos dolog, hogy a gyermekeknek felügyeletet biztosítunk a plenáris időszakokra, tehát a plenáris előadások, beszélgetések idejére. Ez alatt képzett óvónénik azok, akik vigyáznak rájuk, és különböző értékes és értelmes programokat kínálnak nekik, lehetőleg digitalizáció még innen.
Mik a tapasztalataitok, amit itt a szárszói konferencián behoztok témaként, az mennyire határozza meg későbbiekben akár az egyházban, különböző kisebb csoportokban, gyülekezetekben, területeken, hogy témaként ők is foglalkozzanak vele, mert ahogy te is mondtad, nem a tuti választ akarjátok megadni, de érdemes beszélni ezekről, és hát valamilyen irányba terelni ezt a történetet is.
Mindig is azt a célt fogalmaztuk meg, hogy ez legyen egy olyan gondolatébresztő pont, ahol kicsit nagyobb közösségben nem csak a saját szűken vett pátriánk és baráti társaságunk véleményét tudjuk meghallgatni egy-egy téma kapcsán. Ugye azt érezzük, és arra törekszünk, hogy aktuális témákat vegyünk elő, olyanokat, amik a társadalmunkat feszítik, és erre adjunk egyházi szempontból kiérlet válaszokat. Úgyhogy ilyen szempontból tekintünk erre. Azt látjuk, hogy ami csak a mi szűken vett személyes tapasztalatunk, hogy akár az idei témánál is elhangzott egy előadás mondjuk a zsinaton, és azután én tudom, hogy legalább még 3-4 helyre hívták ugyanazt az előadót, akit természetesen mi is hívtunk erre a konferenciára, úgyhogy azt érzem, hogy ha el tudjuk találni azt, hogy mik azok az aktuális társadalmi kérések, akkor ezek tudnak tovább gyűrűzni, hiszen ezekre kell reagálnunk, az egyházunk, a református egyház földön lévő része, az úgymond küzdő egyház, az ugyanúgy emberekből áll, akik a hétköznapi kihívásokra szeretnének választ kapni. Az a fontos, hogy ők ezeket a válaszokat szeretnék, hogyha hitük szerint is megálló válaszok lennének. Talán ez a fő különbség, és ebben igyekszünk nekik segíteni.
Kedves hallgatóink, a folytatásban az egyháztáji delikátesz működéséről és az egyháztáji vásárokról hallhatnak. 2 hónapja működik az egyháztáji delikátesz bolt a debreceni püspöki palota üzlet részén. Az üzlet az egyháztáji vásárból nőtte ki magát, amelynek minden hónap 3. vasárnapján ad otthont a Debrecen nagy templomi református egyházközség gyülekezeti házának udvara. A 2 helyszín erősíti egymást, sőt a házhoz szállítás és a bolton keresztül egy magasabb szintre lép majd. Pataki Péter egyik szervezővel, a bolt vezetőjével beszélgettem.
2 hónappal ezelőtt nyitotta meg kapuit az egyháztáji delikátesz a püspöki palotának az aljában, és ugyan még ez egy nagyon kicsi idő, de mégis egy ismert projekt, mert ugye az egyháztáji vásárból nőtte ki magát a bolt, mégis valahol egy abszolút új történet. Az, ahogy elképzeltétek, az, hogy berendeztétek, az, hogy elindult, az mennyire vált be, és hogy a 2 hónap alatt mit vettettek észre, mi az, ami esetleg érdemesebb volt már változtatni, vagy későbbiekben esetleg változtatni szükséges.
Üdvözlök én is mindenkit. Maga a projekt, ahogy te is mondtad, tényleg régre nyúlik vissza, és ennek nagyon örülünk, hogy az egyháztáji delikátesz így ki tudta magát nőni az egyháztáji vásárból. Maga az induláskor már látszódott, hogy ez egy ilyen szeretett projekt lesz. Annyi pozitív megerősítést kaptunk azóta, hogy ez egy jó irány, hogy ez valami hihetetlen. Hát amikor már úgy kérdezgettek már minket, mi a nyitás előtt hónapokkor, mikor lesz, hol lesz, hogyan lesz nyitva, mit lehet majd kapni. Még azt sem tudtuk egyébként, hogy hogyan lesz berendezve, Tehát, hogy ez még nagyon az elején volt, de már az emberek várták, hiszen tudták azt, és ez volt egyébként az Delicatessen alapja, hogy ismerik a termelőket, a kézműveseket, és ebből következőleg tudják, hogy mit fognak venni. De ehhez szükség van az egyháztai vására is, nem csak a Delicatessenre.
Amikor indult, ugye akkor meséltél róla, hogy egy teljesen egy természethez visszanyúló, egy nagyon régi konyhát vagy otthont idéző berendezéssel készültök, és mindenki helyet kap, akár a portékás, akár a termelők. Van-e valami, amit úgy érzel, hogy kell változtatni ezen így a bolton belül?
Inkább nem változtatnék, hozzáadni még valami pluszt. Ugye maga, amit ugye leraktunk, ugye Molászavos lelkész úrral ketten, és az volt az egészbe a csodás, amikor csütörtökön még nem álltunk se, ugye volt egy kis nyitás előtti kis bemutatónk, hogy akkor szombaton szeretnénk, hogy akkor kicsit megismerkedjenek az emberek a bolttal. Csütörtökön konkrétan nem álltunk mi sehol, egyetlen egy polcrendszernek egy darabja volt csak. Pénteken, akit lehetett, szóltam, hogy gyerekek, segítség kell, most kezekre van szükség, nem logisztikai, most építeni kell. És jöttek a termelők, jöttek a kézművesek, behozták a portékákat, ott maradtak egy-két órára, összeszereltük ezt a szekrényt, mentek tovább, jött a következő, tehát hogy így folyamatosan minden a helyére állt. Feleségem, úgyhogy most hogyan lesz ez kész? Én tudtam azt, hogy elég sokan vagyunk rá, úgyhogy felülment a beleltározás, alulment az építés, és amikor az egész összeállt, azt mondtam, hogy én ezt így képzeltem el. Tehát vannak benne olyan pici apró díszek, amelyek például az én hagyatékomból vannak, tehát az ott lévő hímzések, nagymamám, anyukámnak a hímzései, vagy édesapámnak egy bucskosa, amit még tőle örököltem meg, vagy tényleg az én csikócsengőm, egy versenyen nyertem, illetve olyan fazekas dolgok, amiket barátoktól ismertem, erősöktől kaptam is, örököltem, és így beleillett ebbe a millióbe. Ugye nem én vagyok ennyire, hogy esett ez feleségemnek a kreációja, mert ő a kreatív közöttünk, és én ezt rábíztam, és annyira ízlésesen tudtam megcsinálni, hogy a mai napig hálás vagyok érte. Annyi pozitívval szeretném csak tovább bővíteni, hogy plusz portrendszereket, mert egyre jobban növünk, és hát kell a hely. Mert ugye elindultunk egy szortimenttel, és akkor jönnek az igények, hogy ez kéne, az kéne, és hogyha van egy olyan termék, amire nagyon sokan visszajeleznek, mint például most már van füstölt hústermék is, ugye ez már nagyon régóta keresték, most végre bekerült, tehát hogy próbáljuk úgy összerakni, hogy azért az ember, hogyha belép, nem csak különlegességeket, hanem folyamatosan azért a mindennapi étkezéshez szükséges alapdolgokat is be tudja szerezni.
Ahogy így mesélsz róla, én azt veszem ki a szavaidból, hogy ez nem csak a te szerelem projektet, hanem akkor a termelők szerelem projektje is, hogyha ilyen hamar és egy napra összetudtad őket szedni, és tényleg aki tudott, segített abban, hogy a bolt időben megnyíljon. És akkor még ehhez hozzá azt is egy nagyon személyes dolognak élem én meg, hogy a vásárlókhoz igazítjátok a kínálatot. Tehát, hogy tényleg azt próbáljátok nekik nyújtani, amire valóban szükségük van. Ez nyilván most, ahogy itt az interjúet beszéltük, egy uborka szezonban egy kicsit nehézkes feladat, de nyilván szeptemberre már összeállhat egy olyan kész kínálat, amivel a nagyobb embertömeget is ki tudjátok szolgálni.
Igen, itt ugye az első nagy, még szeptember előtt a nagy próbatétel az augusztus 20-ai hét lesz. Ugye akkor konkrétan kellős közepén leszünk ennek az egyhetes programsorozatnak. Én azért ott várok egy olyan visszajelzést, hogy akkor eddig is nagyon sok visszajelzés, de akkor ott, hogy mondjam, ez egy eléggé komoly mennyiség lesz, hogy mit képes a bolt elviselni, mit bír. A szeptember meg azért lesz érdekes, mert most ugye vannak olyan szezonális termékek, mint például a péksütemény, csak rendelni lehet, kenyeret csak rendelni lehet, de hogyha visszajön például az iskolások nagyobb része, akkor szeretnénk állandó repertoárt is. És ugye ez most nagyon jó tesztelési időszak is egyben, hogy akkor mi az, amiből rendelnek, miből, na azért ez nem egy hipermarket, hogy olyan nagy mennyiségbe tudnék én ott bármit is kiállítani. Tehát itt nagyon ügyesen kell összelogisztikázni, hogy akkor miből mennyi legyen. Hát igen, szeptemberre már azért lesz annyi tapasztalatunk, de hogyha egy év múlva megkérdezed, akkor fog tudni egyébként egy olyat, hogy akkor végignyomtunk egy telet, egy tavasz, egy nyár kezdetét. De mindig próbálunk egyébként mellé, ha már évszakok, valami kis szezonalitást belevinni.
Mint a vásárba is.
Igen, tehát, hogy most ugye volt szőrkóstolónk, ugye most van szőröknek szezonja, lesznek azért majd gyümölcslevek, méz, de azért a kézműveseket is szeretnénk valahogyan majd belevinni ebbe. Úgyhogy ő náluk is esetleg kézműves foglalkozás, hogy adott kézműves technikát megismerni. Úgyhogy vannak elképzelések.
Nyilván ezek, ahogy mondod, elképzelések, tervek, és majd meglátjuk, hogy ebben mit tudtok megvalósítani. Ezt az élet úgy is igazítja, de ahogy említettük rögtön az elején, hogy a vásárból nőtte ki magát a Delikátesz, hát akkor ne legyen mostoha testvér a vásár, mert mégiscsak a fő szelete ennek a történetnek. Két vásár lement, ugye már amióta megvan a bolt. Mik a tapasztalatok? Ugye, amikor elindult, akkor úgy terveztétek, hogy elméletek nem üti egyik a másikat, mert hogy a vásárban személyesen lehet a termelőkkel és a portékásokkal találkozni, még ugye a boltban idézőjesen csak a termékekkel. Ez be is vált ez, vagy ezt látjátok, hogy ez így is alakult?
Igen, és ezt azért is szeretném mindenféleképpen megtartani, mert, mint ahogy mondta, a bolt az egy kicsi, a teljes szortiment, tehát minden termőt kézművestő nem fogom tudni betenni, és nem is célom. Tehát nem akartunk saját magunknak konkurenciát csinálni, és ugye az alapja, amire én építeni szeretnék, az a bizalom. Tehát, hogyha az ember kijön a vásárba, megismeri a termelőt, megkóstolja, elkezdi használni, de mondjuk többször szeretne, mint havonta egyszer hozzájutni termi, akkor legyen lehetőség, de akkor is már tudja, hogy mit fog megvenni, honnan, kitől. És mondjuk a egyháztályi vásáron pedig a teljes szortimenttel tud találkozni, és ez pont ez a lényege, hogy nálam kevesebbet tud, ami úgy nagyjából jobban megy, és akkor, hogyha kimegy, akkor mindenkivel tud beszélgetni, ugye más az elképzelés ott, hiszen ott találkozások helyszíne, központja lesz. Ebből következőleg szó szerint kiegészítik egymást. És azért ez fontos meg is jegyezni, hogy maga a boltba azért, akik benne vannak, azok 2021 óta folyamatosan itt vannak az egyháztályi vásárba, végig szenvedték ezeket az éveket velünk, és ez egyfajta jutalom a munkájukért, hogy elismerni őket, tehát azért itt nem az van, hogy bárki bejöhet ide, tehát ez fontos végig gondolni, hogy ezek az emberek tényleg tettek azért, hogy ez a rövid ellátási láncforma, ez megmaradjon, ez éljen, még akkor is, hogyha mondjuk egy-egy vásár nekik mínuszos volt, következőleg is jöttek. Mert vannak azok a törzsvásárlók, akik kijönnek hóban, nyárban, mínusz 14 fokban is árultunk, mert most a 35 fokban is. Mert vannak, akik kijönnek, őket nem lehet cserben hagyni.
Igen, és így, ahogy mondod, az augusztus sem fogja tántorítani szerintem sem a termelőket, sem a törzsvásárlókat, illetve az újakat sem, mivel készültök, tematikus lesz az augusztusi vásár.
Egyháztályi vásárt most úgy akarjuk megcsinálni, mint egy kis dzsemburit. Tehát, hogy inkább most a nyárra akarunk rádolgozni, tehát az, hogy azt megjeleníteni. Még vannak ötletek, csak még azért nem akarjuk lelőni előre a poént, mert nem akarunk olyat állítani, hogy nem tudunk megvalósítani. Úgyhogy készülünk egy ilyen nyári kis dzsemburira.
Körülbelül hány termelőt, portékást tudtok egyébként a továbbiakban is megnyerni egy-egy vásárnak?
Ilyen 12-15-ön azért ott szoktunk tudni lenni. Ugye ez azért változó, mert hogyha bár mi azt mondjuk, hogy kint lesznek. Volt olyan, hogy például egyik napra a másik lebetegszik valaki, tehát ezzel nem tudunk mit csinálni, próbáljuk a lehető leghamarabb értesíteni a vásárlókat, hogy gyerekek, meg lett hirdetve, most ő tud jönni, ő nem tud jönni. Érdemes nagyjából előtte egy nappal megnézni, hogy akkor az a termelő, akihez én akarok menni, kint lesz-e vagy sem. És akkor se, ahogy egy ilyen 90%-ra tudom mondani, mert már volt olyan, ahogy azt mondta, hogy tud jönni, másnap azt mondja, hogy felhívott, hogy olyan látos lehet, hogy nem tud jönni. Ez benne van, de ilyenkor szokott az lenni, hogy akkor jó, szeretnék ebből a termékből, lehet velünk egyeztetni, hogy mondjuk mit tudom én, akár a boltba bent van, és akkor ott lehet hozzájutni, vagy hogyha olyan van, akkor összeszedjük a rendelést, nálunk át lehet venni, tehát azért vannak itt ilyen gondolatok, ilyen lehetőségek, amikkel az emberek akár élhetnek.
És a házhozszállítás, az is működik még?
Igen, most teszt jelleggel voltak már rendelések, hál' Istennek, és ezt most levontuk belőle a tanulságokat, próbáltuk tesztelni, hogy utána ez azért gördülékenyen menjen. Hetente egyszer lehet majd házhozszállítani, hamarosan meg fog majd egyébként jelenni az egyháztályi Delikátesznek az oldalán, hogy milyen feltételek mellett lehet igénybe venni ezt a szolgáltatást. Ugye próbáljuk például a szépkorúakat is segíteni ezzel, hogyha nem tud kijönni, akkor segítsünk neki, vagy például aki kényelmesebb, vagy úgy dolgozik, hogy nem tud mondjuk eljönni a Delikátesbe akkor is. Tehát, hogy próbálunk azért a lehető legtöbb mindenkinek az igényeit kielégíteni.
Ez az házhozszállítás az, ami egyébként a vásárhoz is kapcsolódott? Tehát igen. Mondjuk úgy, hogy átköltözik most a bolt.
Így van. Most már úgy kell elképzelni, hogy ugye van nekünk ez a tervicidi, reményeink szerint ezt minél hamarabb be tudjuk majd állítani ebbe, de addig, amíg nem látjuk, hogy ezt hogyan lehet fenntarthatóan üzemeltetni, addig is fog menni, nem erről van szó, csak szeretnénk ezt most már olyan szintre fejleszteni, hogy ez egy plusz szolgáltat tényleg valósan ott legyen. Most is megy, csak most már egy kicsit komolyabb szinten.
Bolt nyitva tartását kérlek, hogy mikor van nyitva, illetve mikor lesz a következő vásár?
Ugye maga a bolt az 7-től 5-ig van nyitva a hétköznap. Hétvégén ugye szombaton és vasárnap is nyitva vagyunk, úgyhogy várjuk mindenkit szeretettel. Ugye szombaton 9-től 1-ig, vasárnap pedig 11-től 3-ig vagyunk nyitva. A következő vásár pedig minden hónap 3. szombatján van. A következő egyháztáji vásár pedig augusztus 15-én lesz.
Kedves hallgatóink, a folytatásban Dancsó Zoltán a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség lelkészének szolgálati útjáról hallhatnak. Nem hitét gyakorló családban nőtt fel szentesen, de Isten felé fordult. Bár eleinte nem a teológia vonzotta, de végül mégis jelentkezett a Sárospataki Hittudományi Egyetemre, mellette azonban a rendőrségnél is dolgozott. Ma a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség lelkésze nem csak a gyülekezet előtt szolgál, hanem rendszeresen a hajléktalanok között is. A gyülekezet által fenntartott Reménysugár hajléktalanok nappali melegedőjében, de segíti a gyászolókat a veszteség elfogadásának nehéz útján. Dancsó Zoltánt hallják.
Megfogalmazódott bennem az érettség után, hogy hova tovább. Szerettem volna rendőr lenni, akkor fölvettek már a GANF-ra, a Gépipari Automatizálás Műszaki Főiskolára, oda felvételt nyertem. Akkor ugye még az érettség után, mi adtam két évet magamnak, hogy biztos legyen, akkor szereztem egy felsőfokú gazdasági informatikus szakmát, ilyen UK-ist. Na és akkor mondom, hát akkor vagy tesi tanár, vagy kémia tanár, így mindenféle gondolat volt, de benne volt a szívemben a vágy, hogy akkor, hogy a lelkiség is ott van. Na de úgy voltam vele, hogy akkor most nem megyek, hanem elindultam, ez a Jónás effektus szerintem, elindultam Kecskemétre a GANF-ra. És ott én egy évet lehúztam, de az a tűz, az a vágy, az nem csitult bennem. És akkor kértem, mint Gedeon, hogy akkor most kiteszem a gyapjút, akkor most, hogyha ez lesz, akkor ez lesz. Szóval azért próbatételt adtam az Úristennek is, mert azért 6 év, az 6 év. És akkor megerősödben, amikor indulj, és akkor elindultam. Elindultam, nem is Debrecenbe elsősorban, én tiszántúli vagyok, hanem elindultam Sárospatakra.
6. éven hol szolgáltam?
Hát 6. éven Józsán kezdtem, Gacsányi Zsoltnál, hogy én rendőrségnél dolgoztam, és le kellett szerelnem, ugye 2013-ban szereltem fel, és 2016 augusztusában le kellett szerelnem, mert nem kellett 6. évre.
Jó, te a teológia mellett a rendőrségnél dolgoztál? Aha. Ez a rendőri vágy sem csipult új láz, hogy két tűz együtt, igen,
értem. Nem, hogy fegyveres biztonsági őr voltam, és azóta már volt 8 rendőri esküvőm, meg tartom velük a kapcsolatot.
Józsa, ugye akkor a 6. év, és utána rögtön Nagy Templom?
Nem, úgy volt, hogy Józsa volt a 6. év, de ott Tégláson volt egy évfolyamtársam, aki megcsinálta a hülyeséget, és kicseréltek bennünket. Na hát én Tégláson, Molnácsán nagy tisztelet, aztán újraélettem. Én Csillanént azóta is tisztelem, szeretem.
És akkor onnan, hogy jöttél be Debrecenbe is Nagy Templom?
Mondtam nagy tisztelet asszonynak, hogy Csillané, tessék várni, majd mi megkérdezem Esperesőt vagy Zsimondot, hogy számít-e rám, van-e rám szükség, vagy nem. És azt mondta nekem, hogy Esperes, hogy nem tud nekem mást adni. Egyházmegyében, hát hogy is csak már terített vagyunk, meg stb. Mondtam azt, hogy jó. Mondta, hogy akkor Reménysugár. Mondom, Reménysugár. Így mondta Esperes, nem azt mondtad nekem, hogy rendőr volt. Hát mondom, fegyveres biztonság előtt, a migrációr kísérő osztályon voltam. Hát csövörbe, vödörbe, ott zártam az ajtókat, majd nyitom majd az ajtókat, és akkor így kaptam meg a Reménysugarat. Csak én nem tudtam, hogy a Haritan szállónál ezzel az, hogy kimondom az ítéletet magamra, hogy kevesebb lesz a szolgálatom. A Haritan szállóban, ha sokan oda kerültek, előttem lelkészek, azt mondták, hogy csak az a ugródeszka, hogy ott vagy egy darabig, után kimész gyülekezetbe önálló lelkésznek. Hát én törtem rendesen, szerintem az utat, hogy ne csak hagyítva a misszióval foglalkozok, hanem konfi, ifi, gyülekezeti szolgálatok, mert én úgy érzem, hogy talentumot kaptam az Úristentől a szolgálatokra, akkor én nem akarom azt, hogy konzerválódjon. az én talentumaim azért, mert úgy érzem, hogy csak erre van szükség ott.
Ez a különböző szolgálat, itt-ott-amott, mellette a millió munka, a rengeteg embernek a megismerése, és ezáltal rengeteg olyan embernek a megismerése, aki nem vallásos, nem hívő. És ne akard minden áron az Isten felé terelni, de próbáld megérteni, de mégis valamit megmutatni. Tehát, hogy ez a, nem tudom, egy kicsit ilyen prófétai nekem ez a te helyzeted. Aha. És akkor betesznek a legnehezebb szolgálati területre, a hajléktalanok közé, ahol szerintem az embereknek a 90%-a teljesen elvesztette a reményét arra, hogy ő még egyszer valaha olyan életet éljen, és visszaintegrálódjon a társadalomba, ahogy ő szeretné. És akkor, hogy ugye festettél már lakást olyannak, aki onnan kikerült, és utógondozod őket, és megkérdezed, hogy hogy vannak. Tehát, hogy lehet, hogy ez nehéz, és lehet, hogy sokan ezt egy kicsit büntetésnek élik meg, hogy egy olyan területre mennek szolgálni, ami majd nem, mintha sziklára vetnéd a magot, de mégsem. Tehát, hogy azért te ebbe is megtalálod azt az utat. És én úgy gondolom, hogy nem véletlenül vagy ezekben a nehéz helyzetekben, vagy nehezebbnek gondolt helyzetekben.
Nem csak festettem, hanem csiszoltam is, meg laminált padlót raktam. Fölvettem a kantáros nadrágot, a baseball sapkát visszafordítva, füldugó be, és akkor vágtam a laminált padlót, zajzat kiegyenlítő beton után mentem lecsiszolva, rendbe. Szóval megcsináltam azt is, hogy meglegyen, szegélyeket kivágtam, azokat is odaillesztettem, nem ragasztottam, inkább furtam, de úgyhogy nem kívül nem látszik semmi, igazán nem egy ilyen sávban van, hogy utána rátettem a díszburkolatot. Én úgy érzem, hogy az én életem, amit mondtál is, Bori, hogy a öcsém fogalmazott, hogy te Zoli, te sose leszel a gazdagok csuhása, te mindig a szegények, elesettek csuhása leszel. Ezt öcsém fogalmazta meg. Azt mondja, mi az életünkben sosem fogunk olyan magasra jutni, de Isten magasra fog tenni minket. És most nem pozícióra gondolt, hanem emberségben, emberileg. És hogy valahogy szerintem ezért vagyok én más, és ezért nem értelek meg sokszor esetleg lelkész kollégák, hogy én miért gondolkozok máshogy. Én azt is mondtam egy lelkész kollégának, hogy hálát kell adni ezért a padért, hálát kell adni a dolgokért, vagy le kell venni a fekete-fehéret, és akkor venni fel nadrágot, és csináljuk meg mi magunk két kezű munkával. Nem akarok kiégni, nem akarok elégni, hanem az Úrért égni, és kérem tőle, mindig töltsön fel. Nagyon sok minden van körülött, amire tudnék nézni, csak tudatosan arra kell figyelni, hogy többet kell Istennel foglalkoznom.
És akkor talán zárásképpen még azért, ha már a Jóisten azért ilyen viszonylag nehezebb terepekre helyez téged, akkor választottál egy hasonlóan nehéz terepet, a gyászfeldolgozást. Ami nyilván a főleg az első időszakban a szerettünk elvesztését követő fél év, ami szerintem a legnehezebb. Ott érzelmileg olyan hullámvasútra ül fel az ember, ahol hajlamos akár a Jóistentől elfordulni egy időre.
Az így van.
Dühösnek lenni rá, és értetlennek, és keresik a miérteket. Miért érezted úgy, hogy ezt a terepet is vállalnád, és egy ilyen nehéz időszakban kísérnél embereket?
Hát én ide kerültem a nagy templomhoz, nem mondtam, hogy ennyire specifikus ez a nagy templom, hát ez minden tére specifikus. Én úgy voltam rá, hogy ugye két lelkészes modellt hozok a fejembe, szentesről, aztán egy lelkészes téglásról, szóval én nem tudtam, hogy ilyen specifikus, hogy már mindenkinek mondott a tortából egy szelet, hogy ki mit csinálni, meg úgy voltam, hogy hát mindenben fiatalok, akkor idősek, és mindig lett volna valami, de hát itt nagyon le voltak korlátozva a dolgok. Tudom, hogy két év volt, amikor nagyon sok embert temettem. Szerintem több mint 30-at is temettem.
És azért itt jegyezzük meg, hogy sokszor olyanok a temetési szolgálatát is végzed, akiknél nincs más csak ott, mint csak a sírások, ugye, mert hogy a hajléktalan testvéreket nem kísérik.
Így van. Na, az volt az első, amikor így szembe ötlött, hogy mondjuk lelkész úr, kimegyünk, ott leszünk a testvérünk temetésén. A kántorral voltam, meg a sírások bártak, hogy atyám, az itt tiszteletben. Nem lesz hosszú, mondom, nem lesz hosszú, de azért a életutat elmondom, jó, meg a Isten vigasztaló igéjét. Mert volt olyan temetésem is, aki a gyülekezethez tartozott, és kért, és hogy én temessem el. Ott más volt ez. Szóval azt éreztem, hogy minden temetésnél máshogy kell felkészülnöm. Nincs egy standard, mindenkinél máshogy kell felkészülni, és ez vagy erőt adott abban a tekintetben, és akkor feltettem a kérdést, hogy uram, amikor megnéztem a Fegyvertelen Katona című filmet is, és mondom, mi lesz az elesettekkel? Mi lesz a hozzátartozókkal? Kik lesznek ők, vagy hogy lesz ők? És emlékszem, hogy Bodósá tanárnő 2019-ben jött be, hogy a Covid készítette fel a kórházi lelkészeket, gyászfeldolgozó képzés a Hittudományi Egyetemen. Mondom, felhívtam, hogy tanárnő azért, már ugye már mezei lelkészeknek ismer. Na és akkor ő készített fel, ugyanúgy, amit kért, be kellett adnom, szóval beadandó volt, hogy is mondjam, kellemes beszélgetés és vizsga volt igazán, nem tudom, ezt lehet-e vizsgálat nevezni, de megkaptam a papírt a képzésről, és akkor elkezdtem, és akkor ott voltam a nagy templomban, hiszen fönn voltam, és azt mondtam, hogy uram, elvégeztem, és mondom, uram, tudom, hogy azt mondta az igében, hogy küldjél munkásokat az aratásban, hogy legyenek többen a te országaidnak a munkásai, én meg azt úgy imádkoztam, hogy küldi embereket hozzám, akiknek az aratás már elvette a szeretteiket. És így jöttek először négyen. Utána jött a következő, akkor voltunk hatan, aztán hárman, voltunk, hogy jöttek majd nyolcan, csak az időpont nem volt jó, szóval Isten áldásának éreztem igazán. Utána képeztem magamat is, elkezdtem a mentálhigiéni képzést.
De hogy tudnád csumázni az eddigi életutadat?
Csumázni? Vezessen az Úristen. Vezessen az Úristen tovább. Ha már valakinek az életében egy mosolyt tudok csalni, és nem, én nem olyan típusú lelkész vagyok, hogy na meg kell térned, mert ez a jó, hanem az én életemmel akarok úgy világítani az Isten dicsőségére, és nem én, hanem az Isten világítson általam, hogy lássák az én cselekedeteimet, ezért dicsőítsék az Istent. Szóval bennem a vágy az, hogy segítsek az embereken. És azt is el kell fogadnom, hogy nem sikerül segíteni. Azt nem kudarcként élem meg, mert hogy sokszor az ember képes begubbózni, mint a lepke, amikor báb, és akkor majd én ott elintézem magamba a dolgokat. Igen, nem, csak nem mindegy, hogy hogy kerek ki, hogy milyen lepke leszek, hogy most akkor sérült lesz a szárnyam, vagy valami, és nem tudok repülni, vagy amikor szépen kijön a bábból a lepke, nem szabad segíteni neki, hogy saját maga folyamatában jöjjön ki, hogy megerősödjön a szárnya, ugye ezt sem a gyászfeldolgozás, hogy megerősödjenek, és visszaintegrálódjanak a közösségbe, a szeretteik közösségébe.
Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk. Hallhattak Dancsó Zoltán a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség lelkészének szolgálati útjáról, az egyháztáji delikátes működéséről és a hétvégi Reformátusok Szárszói konferenciájáról. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
I've walked among the shadows. You wipe my tears away, and I've felt the pain of heartbreak, and I've seen the brighter days, and I break rest to heaven from my lowest place, and I have held your blessings, God, you give and take away. No matter what I have, your grace is enough. No matter where I am, I'm standing in your love. On the mountains I will bow my life to the one who set me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. You're God of the hills and valleys. Hills and valleys. God of the hills and valleys. And I am not alone. Ooh,
ooh, ooh. I've watched my dreams get broken. In you I hope again. No matter what, I know I'm safe inside your hand.
else to say that should be your name, yeah, yeah. And I am not alone.
Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. You make me feel like I've never been so high. When I look into your eyes, I see heaven. You make me feel like I'm lost in paradise. Like I'm never gonna die. You are heaven. elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.
It's like it was yesterday. I was praying for a miracle. Scared to have a little hope. And now looking back today, seeing all the things you've done, I can't even add them up. 1, 2, 3, up to infinity. I'd run out of numbers before I could thank you for everything. God, I'm still counting my blessings. Oh, that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I'll find. Father, on this side of heaven, I know that I will run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. And I know that seasons never last forever, so God, I will remember all of the reasons my heart has to be grateful, all the times you've been faithful to me. God, I'm still counting my blessings, oh, that you've done in my life. The more that I in the details, the more of your goodness I'll find. Father, on this side of heaven, I know that I'll run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. Oh, I can't count that high. Two, three, up to infinity. I'd run out of numbers before I could thank you for everything. God, I'm still counting my blessings, oh, that you've done in my life. The more that I look in the details, the more your goodness I'll find. Heaven. I know that I'll run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high.
Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
If you curse me, then I will bless you. If you hurt me, I will forgive. And if you hate me, then I will love you. I choose the Jesus way. If you're helpless, I will defend you. And if you're burdened, I'll share the weight. And if you're hopeless, then let me show you there's hope in the Jesus way. He won my sin, now gladly.
Tiszán innen és Tiszán túl.
I am yours and you are mine.
Won't you say once more I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. On the street it's hard to find, in the city peace of mind, ain't knocking on nobody's door, and even the countryside can't hide it anymore. Every direction can take a moment to be kind. A lack of understanding, the pace is too demanding. You could easily lose your mind.
And he's saying to you,
won't you say once more I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. Under neon lights, or lying down to troubled nights, avoiding the most painful sights, there's no way to deny it. No matter if you're young or old, no matter if your story's told, or if nobody knows your name, to him it's all the same. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right.
And he's saying to you,
won't you say once more I love you in the bread and in the wine.